Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, ebben az esztendőben is, minden egyes úrnapon fölolvassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. Egyházunk hivatalos hitvallása, melynek alapján állunk, a Szentírás magyarázatát adja ez nekünk tematikusan, azt, amit mi hiszünk és vallunk. Ez úrnapokra van osztva, 52 úrnapra, és minden vasárnapra jut néhány kérdés. A kérdéseket, ahogyan eddig is, presbiter testvérek olvassák előttünk. A mai napon az első úrnap kérdéseit és feleleteit Békefi György gondnok testvérünk olvassa előttünk.
Első kérdés. Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérén minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosított, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásodban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? 3. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. 2. Hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. 3. hogy milyen hálával tartozom néki a megszabadításért.
Kedves testvérek, nekünk reformátusoknak is van úgynevezett bibliaolvasó kalauzunk, amely segít nekünk abban, hogy Isten igéjét hogyan, milyen rendben olvassuk. A bibliaolvasó kalauzt úgy szervezik, szerkesztik, hogy 2-3 évente, aki követi ennek az útmutatását, végigolvashatja az egész Bibliát. A bibliaolvasó kalauz minden hétre jelöl nekünk egy zsoltárt, különösképpen is olvasásra, vagy egy zsoltár szakaszt. Olykor, mint ma is, erről szoktam szolgálni. Az első úrnapon a 147. zsoltárt jelöli olvasásra a bibliaolvasó kalauzunk. Hallgassuk hát, hogy mi íratott meg, mi jelentetett ki számunkra a 147. zsoltárban. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti a szétszórt Izraelt, meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát és nevet ad mindnyájunknak. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas bölcsességének nincs határa. Megtartja az Úr a nyomorultakat, de a gonoszokat porigalázza. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát Istenünknek. Ő az, aki beborítja felhővel az eget, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken. Ő az, aki táplálékot ad az állatoknak, még a károgó holló fiókáknak is. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábában gyönyörködik. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat, dicsérd, ó Sion Istenedet, mert erőssé teszi kapuid, zárait, és megáldja a benne lakó fiaidat. Békességet ad határaidnak, a legjobb búzával elégít meg téged. Elküldi parancsolatát a földre, szava igen gyorsan ideér. Olyan havat ad, mint a gyapjú, úgy szórja a deret, mint a hamut. Darabokban szórja le a jeget, ki állhatja ki, ha fagyott támaszt. De ha kibocsátja szavát, szétolvasztja őket. Ha megindítja a szelet, már folydogálnak is a vizek. Közölte igéit Jákobbal, törvényeit és végzéseit Izraellel. Nem tett így egyetlen néppel sem, határozatait sem tudatta velük. Dicsérjétek az Urat! Isten áldó kegyelme legyen és maradjon velünk, hogy érthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, most csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, dicsőséges mennyei édesatyánk, mert van vigasztalásunk életünk minden idejében, amikor te reád tekintünk. Köszönjük neked, hogy benned nem csak vigaszunk van, hanem reménységünk is. Olyan reménység, amelyben nem fogunk megszégyenülni, akik hiszünk te neked és te benned. Arra kérünk, hogy valahányszor ide jövünk, hozzál ide bennünket ebben az esztendőben is, ami kegyelmed ideje tart ezzel a reménységgel. Beléd vetett bizalommal, de segíts meg bennünket abban is, hogyha kétségeskednénk és úgy érkeznénk ide, benned, a te személyedben, újra és újra nyugvópontra juthasson a mi életünk. Küldd el hozzánk igédet, szent lelked által, taníts bennünket ezekben az órákban. Légy segítségül nekünk, és taníts mindarra, amit önmagunktól nem tudunk. Emlékeztess mindarra, amit elfeledtünk. Kérünk téged, taníts bennünket ezen a helyen szeretni és tisztelni téged. Taníts bennünket ezen a helyen szeretni és tisztelni egymást. Taníts itt bennünket, Urunk, imádkozni, hozzád hívő szívvel kiáltani. Taníts bennünket ezen a helyen alázatosnak lenni. Taníts bennünket ezen a helyen, Urunk, meglátni és észrevenni. Kérünk téged, formálj bennünket ebben az esztendőben is olyan közösséggé, amely te benned talált békességet, nyugalmat, amely tőled eredezteti cselekedeteit, gondolatait, amelynek középpontjában te magad állsz. Hisszük, hogy mindezt képes vagy megtenni velünk, ezért is jövünk te hozzád, erősíts bennünket a hitben, szűj újonnan, hívjál életre, és cselekedd velünk a te csodáidat, hogy azokat látva még mélyebben elkötelezzük magunkat te melletted és te neked. Egy csodák közül is láttasd most velünk azt, hogy megszólalsz, és segíts meg bennünket, hogy azt meg is értsük. Amen. Folytassuk fohászkodásunkat, hitvallást ételünket a 90. Zsoltárunk első és 9. versét énekelve, és így készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 90. Zsoltárunk első versét és az utolsó 9. versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva. Isten segítségét kértük, és annak reménysége alatt a 147. Zsoltárt fogom magyarázni a testvérek előtt, amelyből egy verset olvasok most föl, a 147. Zsoltár 11. versét, ahol ezt olvassuk. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Zsoltárok könyve sokféle költeményt foglal össze, összesen 150 olyan költeményt, amelyeknek egy jó részéről nem tudjuk, csak feltételezzük, hogy kik írták, és mivel nem tudjuk, hogy kik írták, ezért jó hiszükről csak feltételezzük, hogy vajon mikor íródtak ezek. Mondhatnánk azt, hogy mellékes egy költeménynél, egy zsoltárnál az, hogy ki írta, meg még mellékesebb az, hogy mikor íródott, de úgy van ez, hogy az írást akkor még inkább meg tudjuk érteni, ha megértjük azokat a külső körülményeket, lelki állapotokat, amelyben egy-egy költemény, egy-egy írás megszületett. A 147. zsoltár is egy olyan zsoltár, amelyről a benne foglaltak alapján csak feltételezéseink vannak. Az íróra vonatkozóan nincsenek feltételezések, de az időpontra nézve igen. Ez pedig az, hogy ez a zsoltár talán a babiloni fogság után íródhatott, méghozzá valahol ott Jeruzsálemben. Tudjuk azt, hogy a babiloni fogság után a zsidók egy része hazatért Babilonból, hogy újjáépítsék Jeruzsálemet, és benne különösképpen is a templomot. Azonban az is igaz, hogy Babilonból nem mindenki tért haza. A népnek egy része ott maradt Babilonban, mert nem érezte magát annyira rosszul azon a helyen, illetve túlságosan is reménytelennek látták, a babiloni helyzetüknél is reménytelenebbek látták azt, hogy hazatérjenek, és otthon 70 esztendő múltán mindent előről elkezdjenek. Tudjuk azt, hogy a zsidóságnak egy nagy részét már korábban az asszír birodalom emésztette föl, és ők eltűntek a történelem forgatagában. Nekik módjuk sem volt arra, hogy később így csoportosan hazatérjenek hazájukba. Most tehát Jeruzsálemben épül a város, és épül benne a templom is, amelyet annak idején leromboltak 70 esztendővel azelőtt. De miközben épül a város és épül a templom, a hazatérő zsidóságnak hatalmas ellenszélben kell ezt az építkezését folytatnia, hiszen a 70 esztendő alatt oda telepítettek és oda települtek más népek, népcsoportok, akik egyáltalán nem örülnek annak, hogy a zsidók hazatértek, annak meg végképp nem, hogy elkezdték Jeruzsálemet és a templomot építeni. Akik építkeznek, rendkívül nehéz helyzetben teszik ezt, egyszerre kell építeniük, és egyszerre kell védeniük is azt, amit építenek. Tulajdonképpen fölmerül bennük az a kérdés, hogy lesz-e rajtuk kívül, az építőkön kívül még valaki, aki itt dicséri az Urat? Megépül-e a templom? És ha megépül, majd lesznek-e olyanok, akik eljönnek ide, hogy Isten előtt imádkozzanak, hogy az Urat imádják? Vajon lesznek-e olyanok, akik fontosnak tartják majd az áldozatok bemutatását? Egy szóval, lesznek-e örökösök mindannak, amiért mi fáradozunk? Lesznek-e tovább vivői? Ez az a helyzet, amelyben a feltételezéseink szerint ez a zsoltár megfogalmazódott, és szól azokhoz a kételkedőkhöz és kétségbeesettekhez, akik ugyan fáradoznak, de talán nincs előttük hatalmas perspektívája annak a munkának, amit végeznek. Vigasztalja őket ez a zsoltár, és ezen keresztül maga Isten, erősíti őket, és valami olyasmira tereli a figyelmüket, amiről talán jobban elfelejtkeztek, mint amennyire szabad lett volna. De inkább így mondom, amiről elfeledkeztek, pedig nem szabad róla elfeledkezni egyáltalán. Olyan ez az egész Zsoltár, mint egy kép. Egy szép alkotás, amelyet körülvesz egy keret. Azért is javaslom a testvéreknek, hogy olvasgassuk ezt a Zsoltárt, hogy ezt a képet és ezt a keretet egyre jobban magunk előtt lássuk, és talán biztasson ez bennünket is ebben az esztendőben, újra és újra magunk elé idézve. Tulajdonképpen, ha kintről befelé haladunk, a keret felől a kép felé, akkor rögtön azt kell mondjam, hogy egy érdekes kerete van ennek a Zsoltárnak, mert ez nem is egy keret, hanem dupla keret. Biztos láttak már ilyet a testvérek, gyártanak ilyet is keretkészítők, hogy nem egy szegélyezése van egy képnek, hanem dupla az, mint az egyik keretben benne lenne egy másik. A külső keret, amely körülöleli ezt a Zsoltárt és ennek az üzenetét, így hangzik, dicsérjétek az Urat. Ezzel kezdődik és ezzel fejeződik be ez a Zsoltár, de ez a gondolat, dicsérjétek az Urat, megfogalmazódik a 7. és a 12. versben is. A 7. versben némi kis változtatással úgy mondja, énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát Istenünknek. A 12. versben meg így mondja, dicsőítsd Jeruzsálem az Urat, dicsérd ó Sion Istenedet. Ez a kerete, a legkülső kerete ennek a képnek. Tulajdonképpen arra utal, és abban igazgat el bennünket, hogy ahogy mondtam, ez a Zsoltár kétségeskedő embereknek íródott. A kétségeskedő ember általában nem szokott Isten imádatával foglalkozni. Akik estünk már kétségbe az életünk folyamán, és hívtuk Istent, vagy gondoltunk Istenre, általában nem az volt az első gondolatunk, hogy Isten előtt imádattal hódoljunk. A kétségeskedő ember Istennel vagy perel, ekkor szoktak elhangzani a szánkból a miértek, miért én, miért velem, miért most, vagy jobbik esetben a kétségeskedő ember segítségért fohászkodik. Ja Istenem, segíts meg! Csak ebből hozzál ki! Csak most hallgassál meg! Nos testvérek, a Zsoltár arra tanít bennünket, hogy minden kétségeskedőnek, mindazoknak is, akik nem kétségeskednek, akik úgy érzik, biztonságban vannak, minden időben késznek kell lennünk Isten imádatára, és állapotunktól független buzgónak kell lennünk abban, hogy Istent imádjuk. Nem tudom, hogy el szoktatok-e gondolkozni azon, hogy ezeket az alkalmakat és ezeket az órákat, amikor itt összesereglünk úrnapokon, Isten tiszteletnek nevezzük. Szóval el szoktatok-e gondolkozni azon, hogy mi ebben az órában, a mi részünkről az Isten felé megnyilvánuló tisztelet. Mondhatnánk így is, hogy az Isten felé megnyilvánuló imádat. Úgy is kérdezhetem, hogy amikor eljövünk ide, akkor gondolunk-e arra, hogy azért jövünk ide, azért indulok a Békásmegyeri templomba, mert szeretném Istent tisztelni és Istent imádni. Nem úgy van ez sokszor, testvéreim, hogy jövünk ide valamiféle hatalmas űrökkel a szívünkbe, valamifajta hatalmas kérdésekkel a szívünkbe, és arra várunk, hogy Isten töltsön meg bennünket. De nem fordul meg bennünk az, hogy mi az, amit én Isten elé hozhatok. Elgondolkoztam azon, hogy a nagy vallások, meg a pogány vallások, Isten tiszteletei sokkal inkább szólnak arról, hogy aki a középpontban áll, azelőtt hódoljanak és tisztelegjenek, mint nekünk, keresztényeknek az Isten tiszteletünk. Mi valahogy olyanok vagyunk, hogy idejövünk, és várunk, hogy Isten jól lakasson bennünket. És aztán vagy elégedetten távozunk, vagy elégedetlenül. A Zsoltár arra tanít meg bennünket, testvéreim, hogy Isten imádatára minden időben késznek kell lennünk, méghozzá állapotunktól függetlenül abban buzgónak kell lennünk. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak, dicsőítsd Jeruzsálem az Urat, dicsérjétek az Urat. Ez a kerete ennek a Zsoltárnak, ez a kezdete, a vége is tulajdonképpen, amit el akar mondani a kétségbe esett embereknek. És ez az, amivel Isten ma bennünket is megkeres, és azt mondja nekünk, hogy ebben az esztendőben buzgolkodjunk Istenünk dicséretében. Istenünk előtt való hálás énekben. Van azonban egy belső kerete is ennek a Zsoltárnak, amelyet ugyanúgy szemlélhetünk a Zsoltár kezdetén, mint a Zsoltárnak a végén. A második és harmadik versekben ezt olvassuk ugyanis. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti a szétszórt Izraelt, meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. A 19. versben pedig, és a 20. így olvassuk, közölte igéit Jákobbal, törvényeit és végzéseit Izraellel. Nem tett így egyetlen néppel sem, határozatait sem tudatta velük. Testvérek, miközben a külső keret arról szól, hogy dicsérjük az Urat, és bennünk fölmerülhet az a kérdés, hogy miért kell Isten minden időben és állapottól függetlenül dicsérni? Ez a belső keret megadja erre a magyarázatot, amikor arra hívja föl a figyelmünket, hogy Isten nem egyformán bánik az emberekkel. Ezt tudom, hogy a mai világban, a demokrácia korában súlyos kijelentés, talán megbotránkoztató kijelentés is, a mi az, hogy típusú ember, aki mindennel és mindenkivel szemben követelőző, és Istennek is diktálni akar, nem veszi egy könnyen a Szentírásnak ezt az üzenetét, de legalább nekünk meg kell ezt értenünk, hogy azt mondja, dicsőíthetjük Istent, kell, hogy őt magasztaljuk, mert Isten nem egyformán bánik az emberekkel. Mit jelent ez? Azt mondja el nekünk a második, harmadik és 19. és 20. versekben, hogy Isten az ő népével, azokkal, akik elválasztottak, akik hisznek ő benne, akik ő előtte imádattal vannak, nos Isten ezzel az ő népével megkülönböztetett szeretettel bánik. Úgy mondja a Zsoltáros, hogy ezt a népet építi, ezt a népet összegyűjti, ezt a népet meggyógyítja, ennek a népnek a sebeit bekötözi, úgy folytatja, hogy ennek a népnek igéit, törvényeit és végzéseit adja, velük közli. És ez, testvéreim, megkülönböztetett bánás. Kifejezetten azt mondja a Zsoltár, hogy nem tett így egyetlen néppel sem Isten, csak az ő népével. nem azt jelenti, testvérek, ez, hogy Istent más emberek nem érdeklik, és velük nem foglalkozik. Hanem sokkal te inkább, azt mondja a Zsoltáros, az ő népének azért kell Istent imádnia, mert Isten velük úgy tesz, ahogyan másokkal nem. Megkülönböztetetten bánik velük. Igen, ő az, aki ezt a népet építi, ő az, aki összegyűjt bennünket, ő az, aki meggyógyítja ezt a népet, amikor különböző betegségekbe esik, ő az, aki bekötözi a sebeiket, ő az, aki az igéit, törvényeit és végzéseit nekünk adja. Miért fontos ez, testvérek? Azért, mert Isten a világ bírája. Azt mondja róla a Szentírás, egyszer mindannyiunknak ő előtte meg kell állnunk és számot kell adnunk. Jó dolog az, hogyha valaki tudja, hogy az Isten előtt való számadásnak mi lesz az alapja. Isten igéje, Isten törvénye és Isten végzései erről tájékoztatnak bennünket. Az nem lutri lesz, hogy Isten előtt mi történik majd egyszer velünk, testvérek. Az pontosan és jól kiszámítható és tudható. Az nem esetlegesség lesz, hogy talán átcsúszok majd a vizsgán, ahogy sokszor a diákok indulnak vizsgázni. Talán majd sikerül, nem? Istennek van egy objektív mértékrendszere, és azt mondja, hogy ebbe bennünket beavat, vannak követelései, vannak előírásai, vannak igéi és vannak végzései, és ezeket közli az ő népével. Tudjátok, még a világban is úgy van ez, hogy a törvény nem ismerése nem mentesít senkit a törvény hatálya alól. Hát ez Isten világában is így van. Lehet, hogy valaki szétteszi a kezét, és azt mondja, én nem tudtam, hogy az Isten mit követel, mit akar. Ez nem fog senkit megmenteni, mert még a világi törvénykezésünkben sem ment meg senkit. Mert a törvény nem ismerete, a törvény belől való tudatlanság nem mentesít a törvény hatálya, a törvény következménye alól. Azt mondja ebben a keretben, ebben a belső keretben el a Zsoltár nekünk, hogy Istent imádnunk kell, mert ő megkülönböztetetten bánik velünk. Megkülönböztetetten bánik azzal a közösséggel, amely az ő szövetségébe hivatott, és az ő szövetségébe lépett. Csak velünk bánik megkülönböztetetten Isten. Akik hiszünk ő benne, akik engedünk neki, csak velünk gyakorolja ezt Isten, másokkal nem gyakorolja Isten. Mert Isten szemében mi fiak vagyunk. Fiak vagyunk. És ő a gyermekeivel, mint ahogy ti szülők is a saját gyermekeitekkel, megkülönböztetetten bánik. Ugye nem merjük azt állítani, hogy a szomszéd gyerekével is úgy bánunk, mint a sajátunkkal. Aki ezt állítja, nem mond igazat. Az ember a sajátjával mindig megkülönböztetetten bánik. Akkor is, amikor már 80 éves, a gyerek meg 60. Akkor is megkülönböztetetten bánunk a gyerekeinkkel. Nem tudunk ez alól, a törvény alól kilépni. Mindig elfogultak vagyunk azokkal szemben, akik a mieink. Hát Istennek ne róljuk föl azt, hogyha ő a saját gyermekeivel, akikről azt olvassuk és így hallottunk, hogy drága vérén tette a magáévá, váltotta meg ezeket a gyermekeket. Szóval Istennek ne róljuk fel, ha ő megkülönböztetetten bánik velünk. Sőt, inkább örüljünk ennek, és véssük mélyen a szívünkbe. Nos, megértjük ennek a Zsoltárnak alapján azt a két keretet, ami körülveszi a képet. De mi maga a kép? Mit ábrázol ez? Ez a kép, testvéreim, Istenről beszél, mert abból indultunk ki, hogy a hallgatók kétségeskedő emberek. Egyrészt utasít a Zsoltár, hogy dicsérjük Istent, független a kétségeinktől, másfelől azt mondja a Zsoltáros, hogy értsük meg, hogy Isten megkülönböztetetten bánik velünk, és belül a keretek által körülvett képen elénk rajzol egy csodálatos képet. Mondhatnám úgy is a testvéreknek, hogy egy természeti kép ez. Valami olyasmi, amit például itten Budakalászon láthatunk, ha fölmegyünk a Kálvária dombra. Ez nagyon közel van hozzánk. Én vagy 10 éve itt éltem, még több, vagy itt élek, mire egyszer arra keveredtem, és nem akartam hinni a szememnek, hogy azt látom, amit látok. Bátorítom a testvéreket, nincs messze, menjünk el Budakalászon a Kálvária dombra is, egy csodálatos látvány fog elénk tárulni, benne a Duna, Szentendre, kicsit a Dunának a túlpartja, gyönyörű hegyvonulatok, amelyek körülvesznek itt bennünket Budapesten. Szép park van, padok vannak, le lehet ülni, el lehet csendesedni. Csodálatos dolog ez. Nos, valami ilyen képet fest elénk ez a Zsoltár. A 4. verstől a 10. versig terjedő szakaszban arra hívja föl a figyelmünket, hogy Istennek csodálatos képességei vannak, amelyek megfigyelhetők a kozmoszban és a természetben. Azt mondja el nekünk, hogy Isten teremt, és Isten az ő teremtését számon is tartja. Azt mondja, hogy csillagokat hozott létre, és számon is tartja azokat. Aztán az égboltról vezeti a mi tekintetünket a Zsoltár le a földre, azt mondja, beborítja felhővel az eget Isten. Aztán még lejjebb és közelebb engedi a mi tekintetünket, amikor azt mondja, Isten füvet sarjaszt a hegyeken, és azt mondja, hogy táplálja azt az állatvilágot, amit a természetben megteremtett. Egy csodálatos dolog ez, égbolttól egészen a közeli lábunk alatt levő fűig, a Zsoltáros végigvezeti a tekintetünket, és azt mondja, Isten, akit nekünk imádnunk kell, nem csak megalkotta ezt, hanem figyeljétek csak, számon tartja, és gondozza is mindezt. Mondhatjuk azt, kedves testvéreim, de ne vegyétek ezt rossz néven, hogy Jézus tulajdonképpen megerősítette azt, amit Isten már sokkal korábban kijelentett. Mi sokszor csak ez az ige jut eszünkbe, látjátok, hogy ilyenek vagyunk, hogy Jézus azt mondta, hogy nézzétek meg a mező liliomait, nézzétek meg a kis verebecskéket a fákon, ugye Isten gondot visel róluk. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem hordják a gabonát, mégis Isten gondot visel róluk, és szebbek ezek a virágok, ezek a liliomok mindennél. Tulajdonképpen a Zsoltár ezt mondja el nekünk. Hogy Isten alkotása a világ, és Istennek csodálatos képességei vannak nem csak az alkotásra, hanem a fenntartásra és a megtartásra is. Azonban ebben a természeti képben kirajzolódik előttünk egy város is. A 13. verstől a 18. versig olvassuk azt a szakaszt, ahol megfigyelhetők azok, hogy Isten képességei hogyan bontakoznak ki. Hogyan van Isten jelen ebben a városban, ami nem más, mint az ő egyháza. Itt Jeruzsálemnek nevezi, de a Biblia értelmében ez maga az egyháznak a képessége, vagy az egyháznak a ténye, a valósága. Isten mit csinál? Azt mondja, hogy megerősíti és megáldja azokat, akik ebben a városban élnek. Azt mondja, hogy békességet ad nekik. Lehet, hogy körülöttük nagy a nyugtalanság, de azoknak, akik ebben a békesség, ebben a városban laknak, békességük van. Miért? Hát azt mondja, megerősítette a zárait a kapuiknak. A zárak arra szolgáltak ezeken a régi városokon, hogy belülről bezárták a kaput, hogy ellenség jön, akkor ne tudjon a városba behatolni. Egy kapu annyit ért, amennyire erős volt a rajta lévő belső zár. Itt azt mondja el a zsoltáros, hogy az Úr megerősíti ennek a városnak a zárait. Ezért vannak biztonságban azok, akik ott vannak. Ezért van békességük. De nem csak ez van nekik, hanem úgy mondja el, hogy szavával gazdagítja, nyugtatja és éleszti is őket. Föntartja. Mert arra gondolhatnánk, hogyha egy zárt városban egyszer csak kihal az élet. De elmondja a zsoltáros, hogy Isten az ő szavával, igéjével gazdagítja, nyugtatja, éleszti, szaporítja tulajdonképpen ezt a népet. Egy csodálatos kép ez. Csillagos égtől le a fűig, a legapróbb bogarakig, a fűszálakig, benne egy város, amelyben békesség lakozik. És azt mondja el a zsoltáros, hogy ennek a kulcsa, amit itt látunk, az Isten, az az Isten, akit nekünk dicsérnünk kell, és akivel kapcsolatban nem szabad soha elfelejtenünk, hogy megkülönböztetetten bánik az ő népével. Kedves testvéreim, esztendőnk első úrnapján ezt a szép képet állítja elénk az Úr. Mondhatnám azt is, hogy egy tárlatra vezet el bennünket az Úr, vagy elvezet egy csodálatos helyre, és ezt nem véletlen teszi. Azt gondolom, és talán ebben egyezünk is, hogy Isten népe ma is a világ ellenszelében él. Ugyanúgy, ahogy azok a hazatérő zsidók, akiknek nem örültek az ott lakók, akiket minden módon akadályoztak az Isten tisztelet és az élet dolgában, azok, akik Isten nem akarták. Isten népe mindig is, így ma is, a világ ellenszelében kell, hogy éljen. Mi is gyakran kérdezzük azt, talán itt a mi templomunkban kevésbé fölmerülő kérdés ez, de ha az egyház egészére tekintünk, akkor azért fölmerül bennünk az a kérdés, lesz-e majd, aki dicséri az Urat? Lesznek-e örökösei mindannak, amiért fáradozunk, amit támogatunk, amiből mi élünk? Kell-e majd ez másoknak? Kell-e majd Isten egy olyan felnövekvő generációnak, amely 2-3 évesen már a telefont ügyesebben nyomkodja, mint a nyugdíjasok? Ne vegyék sértésnek a nyugdíjasok, azt gondolom, sokszor így van ez. Kell-e? Kell-e majd ez az örökség valakinek? Vagy jobb, ha mi is elmegyünk és valami másra áldozzuk oda az időnket, a pénzünket, vagy jobb, ha mi is valami másba fogunk, mint Istennek a tiszteletébe és imádatába. Jogosak a kérdéseink, és ezekkel a kérdésekkel nincs is baj, nyugodtan tegyük föl. Szoktunk erről beszélgetni, presbitériumban is tettem már erről említést a testvérek előtt, hogy volt, amikor itt is többen voltunk az elmúlt években. Emberek eltűnnek. Nem szólnak, nem jelzik, nem tudjuk miért, hova lettek. Talán csak azt tapasztaljuk, kicsit kevesebben vagyunk. S olykor meg retten a mi szívünk, hogy nem kell ez a dolog. Nem jól mondjuk, amit mondunk? Korszerűsítenünk kell? Másik Istent hirdessünk? Aki népszerű? Aki talán kívánatosabb? Nem az a kérdés, testvérek, hogy lehetnek-e kérdéseink, és nem is baj, ha vannak kérdéseink. De ez a Zsoltár ma megtanít bennünket, mindannyiunkat arra, hogy amikor idejövünk, akkor a statisztikákon túl, amit látunk, amit érzünk, amit tapasztalunk, abban a világban is, amiből jövünk, amiben visszatérünk, meg abban is, amiben belelépünk itt. Szóval ez a Zsoltáros megtanít bennünket, hogy imádattal közeledjünk az Úrhoz. Ha csak magunkra nézünk, és látjuk az elesettségünket, látjuk a magunk reménytelenségét, nem baj, de azt mondja ez a Zsoltáros, ne ess kétségbe. Kétségeskedhetsz, de ne essél kétségbe. Tudják a testvérek, más dolog egy szakadék szélén megállni és megszédülni kicsit, mint beleesni egy szakadékba. Kétségeskedhetünk. Ez a mi emberi természetünknek a velejárója, hogy kétségeskedünk, kérdezgetünk, kicsit megszédülünk a dolgok láttán. Megingunk, ez nem baj. Csak azt mondja, ne essél kétségbe. Ne hagyd, hogy a kétségeid eluralkodjanak rajtad, hogy félelembe essen a szíved, hogy reménytelenségbe kerüljél, hanem közeledjél reménnyel és Isten imádatával ő hozzá. És mi segít ebben bennünket? Azt mondja, vedd csak számba Isten tetteit égen és földön. Azért szeretem a Zsoltárokat, mert sokszor olyan dolgokra hívják föl a figyelmünket, testvérek, amihez nem kell nagy áldozatot hozni. Amikor elindulunk haza a templomból, látni fogjuk itt a galambokat, látni fogjuk a füvet, látni fogjuk a fákat, amiket elültettek ide. Nem kell érte semmit fizetni, de megláthatjuk benne azokat a jeleket, amelyek arról beszélnek, hogy Isten uralkodik égen és földön. Gondot visel a fűre, gondot visel a madarakra, gondot visel a természetre. És azt mondja Isten neked és nekem, ha kétségeskedsz a jelen meg a jövő felől, nézzél csak arra, hogy Isten mit vitt véghez az ő népével kapcsolatosan. Nem mindenki szereti a történelmet, és nem is várható el, de akik keresztjének, azoktól annyit mégis elvárunk, hogy valamennyire a kereszténység történetét ismerjék. Mert hát valahova becsatlakoztunk, beléptünk, ami nem velünk kezdődött el. Jó dolog, ha ismerjük egy kicsit. Mi ennek a népnek a története? És testvérek, ha beletekintünk ennek a népnek a történetébe, akkor csodáljuk azt, hogy Isten mi mindent tett a kereszténységgel. Mit tett Isten az Ószövetség idején az ő népével? Mit tett Krisztus óta Isten az ő népével? Csodálatos dolgokat tett Isten. Újra és újra megmentette, meggyógyította téveigéseiből, bekötözte a sebeit, amit a világtól kapott, amit a sajátjaitól kapott. Isten volt az, aki összegyűjtötte ezt a népet, mert ő az, aki gyűjti magának ezt a népet, aki megszaporítja ezt a népet. Isten újra és újra közölte az ő igéit. Hiába akarták a Bibliákat elégetni, megsemmisíteni, Isten újra meg újra adta az igét, a törvényt, a végzéseket, amely alapján az ő népe megélhette és megélheti az ő életét. Kedves testvéreim, ha kétségeskedünk is, ne essünk kétségbe, hanem lejjünk békességre abban, hogy Isten velünk közölte mindazt, amit tudnunk kell. Közölte velünk mindazt, ami az életre vezet, és közölte velünk azt, ami által megtartatik mindenki, aki hisz. Úgy is mondja a Szentírás, hogy közölte Isten önmagát velünk. Ezt nem mindenkivel tette meg, de az ő népével megteszi, mert megtette. És ez csodálatos dolog. Azzal fejezem be, kedves testvéreim, hogy arra tanít ez a Zsoltár, pont ott a közepéről való ez a vers, amit fölolvastam az ige hirdetés előtt, így hangzik a 11. vers. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Ha kétségeskedünk is, erősítsük magunkat Isten félelmében. Erősítsük egymást is Isten félelmében. Vezessük oda, tanítsuk egymásnak mindazt, amit Isten tesz körülöttünk és tett az ő népével. Mert mit mond? Istennek ez tetszik. Azokban gyönyörködik, akik az ő kegyelmében reménykednek. Abban, ahogy ő bánik a népével, benne minden egyes gyermekével. Adja nekünk Isten ebben az esztendőben is, hogy valahányszor idejövünk, jöhessünk imádattal, hozzuk imádatunkat, hálaadásunkat, dicsőítésünket Isten elé, és induljunk innen úgy, hogy megtelik a mi szívünk az ő kegyelmében való igaz reménységgel. Amen. Gyertek, kedves testvérek, most fennállva a 278. dicséretünkből énekeljünk a 278. dicséretünk 7. és 8. verseit. Ez így kezdődik: Bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok.
Az ő képei vagytok, és a tőle lehet emberi lélekkel bírtok. Az örökké valót lássátok, munkáiban is imádjátok. Egy szívvel és szájjal mondjátok, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás a szentek Urának légyen örök magasztalás. Kében soha nincs megváltozás, vagy ígérettől elhanyatlás. Tőle fejünkre szálljon áldás.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Hálaadással imádunk és dicsőítünk téged, örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy te benned nincsen változás, s egyszer arra emlékeztetted a te népedet, hogy teremtettél, gondot viselsz, gyógyítasz, megszaporítasz, bekötözöl, táplálsz és célba segítesz, akkor hiszük, hogy ez ma is így van. Segíts is meg mindannyiunkat, hogy semmit ne kételkedjünk abban, amit te, az örökkévaló Isten, előttünk és számunkra kijelentettél, hanem segíts, hogy mindenre rábízzuk magunkat, szent és igaz Isten félelemmel, bízva és semmit sem kétségeskedve a te kegyelmességedben, amelyet eddig is gyakoroltál, és amelyet ezután is kiterjesztesz a te fiaidra és gyermekeidre. Így kérjük tőled a mi megtartatásunkat, ebben az esztendőben is. Így kérjük a te kegyelmességedből, igéidet, törvényeidet és rendelkezéseidet, hogy azokat ismertessed meg velünk, és így bízzuk rád magunkat a te szeretetedre és jóságodra, ami külsőségeinkben is, tudván és hívén, hogy te gondviselőnk vagy. Kérünk téged, taníts bennünket imádkozni, ezen a héten majd különösképpen is, amikor összejövünk más testvérekkel, akik szintén a te népednek és nyájadnak tagjai, de taníts bennünket helyesen és igaz módon könyörögni akkor, amikor idejövünk a te házadba és megállunk a te színed előtt. Fogadd a mi hálánkat, és fogadd a mi szívből jövő imádatunkat, azért, amivel ezen a mai napon is bennünket táplálsz, és fölkészítesz az eljövendőkre. Amen.